Számomra ezek a szavak nagyon nagyszerűvé váltak, ez a 78. Zsoltár, ezek egészen értékes szavak. És azt gondolom, hogy ez a zsoltáros nem önmagától szólt, hanem a Szent Szellemtől indítatva Isten szelleme volt az, aki itt szólt. Figyelj én népem az én oktatásomra, és kölcsönözzétek oda füleiteket az én számnak szavaira. Istennek mindig is ez volt a felszólítása az ő népéhez, hogy odafigyeljenek arra, amit ő mondani akar nekik. És amint már olvastuk, az Ézsás prófétánál is a 10. versben, Ézsás 55, azt hiszem ez volt a 10. versben, hogy Isten szava nem tér vissza üresen. Amikor Isten szól, akkor az ő szava olyas valami, ami megvalósítja azt, amire el lett küldve. Isten nem mond üres szavakat. Az meg lehet, hogy nagyon egyszerűek az emberek fülében, és lehet, hogy megvetni valónak tartják őket, de igazak maradnak, és beteljesednek, mert Isten szája által lettek kijelentve. És így történt itt is, amikor az Úr szólt az ő népéhez, figyelj én népem az én oktatásomra. És úgy gondolom, hogy ha Isten valaha is szólt, akkor a mi napjainkban igazán. És ha valaha is figyelnünk kellene arra, amit mondott, akkor ez bizonnyal ezekben a napokban van. Mert tudjuk, hogy nagyon közel érkezett az idő, és amint hallottuk is, közel van az ő megjelenése. Aztán a 3. versben az áll írva, amit hallottunk és tudomásunkra lett adva, és amit atyáink elmondtak nekünk. Amikor ez a vers fel lett olvasva, rögtön arra az ígére kellett gondolnom, amely szinte hasonlít erre, amit János ír itt az ő levelében a szentekhez intézve. Ő azt írja, ami kezdettől fogva megvolt, amit hallottunk, amit saját szemeinkkel láttunk, amit alaposan szemügyre vettünk, és amit kezeinkkel megérintettünk az élet igéjéről. És igenis, az élet nyilvánvalóvá lett, és mi láttuk, és tanúsítjuk, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és nekünk nyilvánvalóvá lett. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. De a velünk való közösség ugyanúgy az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal való közösség is. És ezeket azért írjuk, hogy a mi örömünk teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek. Isten a világosság, és nincs benne semmiféle sötétség. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és mégis sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem tartjuk magunkat az igazsághoz. Ha azonban a világosságban járunk, ahogyan ő a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és az ő fiának, Jézusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, akkor önmagunkat csapjuk be, és az igazság nincs meg bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden igazságtalanságtól, vagy hamisságtól. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, ezzel hazuggá tesszük őt, és az ő szava nincs meg bennünk. Ezt írja János, és különösen azokat a szavakat, ahogyan mondta, amit láttunk, amit hallottunk, és amit talán megérintettünk. Itt ez a Zsoltárok azt mondja, amit hallottunk és átéltünk, és amit atyáink elmondtak nekünk. Azt nem akarjuk visszatartani gyermekeink elől, hanem hirdetni fogjuk az eljövendő nemzedéknek. Testvérek és testvérnők, ez minden bizonnyára Isten akarata volt, hogy Isten hatalmas tetteit ne kerüljenek a véka alá, hanem hogy tovább legyenek terjesztve, tovább kellett legyenek terjesztve. El kellett mondaniuk a gyermekeiknek, az utódoknak, beszélniük kellett arról, ami Istentől érkezett hozzájuk, ami Istentől kaptak, és ami számít. És János is itt van, és ő ugyanezt teszi. Ő is leírja a dolgokat, és elmondja azokat a dolgokat, amelyeket Istentől kaptak, amelyek Istentől részesültek. Nem tartja meg magának, hanem továbbadja. És azt hiszem, hogy tovább lett adva egészen a mi napjainkig. A rendelkezésünkre áll. És ezért annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy feltekintve ő rá, ma reggel is megerősödhetünk az ő ígéje által. Igen, így van. Hogy ők is Istenbe vessék az ő bizodalmukat, és nem feledkezzenek meg Isten cselekedeteiről. Testvérek és testvérnők, azt hiszem, hogy amikor mi napjainkban tekintünk, mi is csak azt mondhatjuk, hogy bizodalmunkat Istenbe kellene vessük, és nem kellene elfelejtsük azt, amit ő tett. És amit még mindig folyamatosan tesz, mert én hiszem, hogy ő még mindig munkálkodik. Elhisszük ezt, természetesen ő még mindig munkálkodik. De nekünk azt is látnunk kell, hogy mit tett az elmúlt időben, és látnunk kell, hogy mit tesz napjainkban is. Mert nem állt meg az ő munkája. De az is az ő akaratában áll, hogy beszámoljunk mindenkinek a dolgokról, a nagyszerű tetteiről, amit tett mindazoknak, akik talán még mindig távol állnak, akik még mindig távolabb vannak. És ezért örülünk és hálásak vagyunk, hogy ma reggel ilyen szavakat hallhatunk kegyelemből. Ugye, nem csodálatos ez? Meg akarom nyitni a számat, hogy közmondásokban beszéljek, régi időkből származó talányokat hirdessek. Ez csodálatos, igen. És tudjuk, hogy a mi úrunk eljött, és sok mindent mondott a közmondásokban. De tudjátok, vagy példabeszédekben. Az öveinek nekik elmondta a teljes igazságot. A többieknek talán példázatokban, vagy közmondásokban beszélt, de az öveiknek kinyilatkoztatta a dolgokat, és tudtukratta, hogyan lesz. Legyen, hogy ő továbbra is velünk legyen. Mi, te és én. Ő benne akarjuk vetni a mi bizodalmunkat. Ő lett számunkra mindenben minden. Hadd adjon meg bennünket továbbra is. Szeretném megkérni Frank testvér, hogy ezek után intézzen mégis néhány szót hozzánk. Tessék, Frank testvér! Dicsőség és hála legyen az Úrnak! Már is sokat hallottunk Isten ígéjéből, egy nagyon hosszú zsoltárt, már bevezetésképpen, ami nagyon sokat mond, és leírja Izrael történetét a kezdetektől fogva Dávidig, annak jellemzőiben, a hullámvölgyekkel, a hittel és a hitetlenséggel, a történésekkel egyáltalán. Egyrészt a kudarcot, a nép folyamatos kudarcát, és Isten folyamatos hűségességét. Újra és újra szembesítve van önmagával, és az ember csak azt mondhatja, aki a dicsőségben lesz, az kegyelemből lesz ott. az azért lesz ott, mert Isten kegyelemben részesítette őt, megkönyörült rajta, és magáiva és tulajdonába tette az ő tulajdonába. És ha te és én el tudjuk hinni, hogy ma a ma sokasághoz fogunk tartozni, akkor azt mondjuk ezzel, hogy Isten megkegyelmezett nekünk, és az ő kegyelme miatt leszünk ott. Már most, mielőtt röviden összefoglalom az elhangzottakat, nem szeretném elmulasztani, hogy nagyon röviden köszöntsem Salzwedelből, az NDK-ból érkezett testvérünket, és üdvözöljem őt közöttük. Éppen az előbb hoztam előtt a pályaudvarról, és ennél fogva az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy Salzwedel nevét már elég sokszor olvastam. Ugyanis úgy volt, hogy mi nagyon közel laktunk a demarkációs vonalhoz, és mégis valahogy, bár csak talán 6 kilométerre van a határtól, úgy gondolom, hogy úgy 5-6 kilométerre lehet, ha még jól emlékezetemben van, mégiscsak volt egy határ. És mi ezen az oldalon voltunk, az emberek pedig a másik oldalon. És ha ma visszatekintek, feltehetjük a kérdést, miért kellett néhány kilométert ezen az oldalon lenni, és akkor már is jött a határ. Aztán ott folytatódott a határ. Amikor a szakközépiskolába jártam, elég gyakran elmentem a határra, hogy megnézzem, hogy átnézzek oda a másik oldalra. És ennél fogva az a gondolat fogalmazódott meg bennem, így lehet az Isten országával kapcsolatosan is. Nagyon közel lehet lenni a határhoz. A kérdés az, hogy melyik oldalon állunk, melyik oldalon járunk, melyik oldalon vagyunk. És így vár, megajándékozna az Úr kegyelemmel, hogy mindig a megfelelő, a helyes oldalon akarjunk állni. A határvonal végig megy, ezt mi is tudjuk. Nem mi húztuk meg, talán Isten húzta meg. Ennél fogva az a fontos, hogy a határ megfelelő oldalán legyünk. És ez nem lehet kelet és nem nyugat, hanem az, amit Isten körülhatárolt. Gondolatok jutottak eszemben a Máté 13-ból, amikor mindezt hallottam a 78. Zsoltárból, és aztán abból, ami tovább is fel lett olvasva. Itt az van írva a Máté 13. fejezetében a 10. verstől. Akkor a tanítványok oda mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, miért beszélsz hozzájuk példázatokban, képletes beszédekben. Ő így válaszolt nekik. Nektek megadatott, hogy felismerjétek a mennyek országának titkait, de amazoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adatik, úgy, hogy bősége legyen, bővölködjön. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek hozzájuk példázatokban, mert látó szemmel mégsem látnak, és halló füllel mégsem hallanak, és nem értik. Így teljesedik be rajtuk Ézsaiás proféciája, amely így szól. Mindig vagy folyamatosan hallani fogtok, de mégsem értitek. És mindig vagy folyamatosan látjátok, de mégsem fogjátok fel, nem érzékelitek. Mert ennek a népnek a szíve eltompult, nem fogékony. A füleik eltompultak, nincs hangérzékelésük, és a szemeiket behunyták, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne halljanak a fülükkel. És ne jussanak értelemre a szívükkel, és ne térjenek meg, hogy meggyógyíthassam őket. Ám de a ti szemeitek üdvös megtiszteltetésben részesültek, mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak. Mert bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, számos próféta és igaz ember sóvárogva vágyakozott arra, hogy láthassa azt, amit ti láttok, és nem látták. És szívesen hallották volna azt, amit ti hallotok, de nem hallották. Számunkra teljesen érthetetlen, és mégis be kellett teljesülni a Szentírás proféciájának, amelyet Isten az Úr kijelentett Ézsás proféta által. És ezen a megmagyarázhatatlan módon teljesedett be. Az Úr példázatokban csomagolta az ő beszédének értelmét és jelentőségét. Ők hallották ugyan a példázatokat, de a jelentése rejtve maradt előttük. Így kellett beteljesednie Ézsás próféta szentírási szavának, vagy proféciájának, hogy látó szemmel nem látnak, így halló füllel nem hallanak, és az ő szívükkel nem fogják fel. Mi szinte azt mondanánk, nos igen, nem igazságtalan-e, hogyha Isten szándékosan elrejt valamit az emberek elől, hogy ne lássák meg. Egyáltalán ne engedjétek meg, hogy ez a gondolat a szívetekbe jusson. Isten tisztában van azzal, hogy kinek kell elrejtenie egy dolgot, és kinek kell kinyilatkoztatnia. Isten mindent pontosan tud. Mi nem bírálhatjuk őt, de még egymást sem bírálhatjuk. Ő egyszerre, vagy egyben a bíró és a törvényhozó is. És ő egészen pontosan tudja, hogy mit tesz. Itt meg van írva, aki azt hiszi, hogy van valamije, attól elvétetik még az is, amije van. Számunkra ez megint csak érthetetlen, hogy annak, aki olyan keveset kapott, attól még az is elvétetik, viszont akinek van, annak adatik, hogy az övé legyen a teljesség. És azt hiszem, hogy ma este a megjegyzés miatt is, de hiszen annyi megjegyzés van, ha hallgatni akarnánk rá, vagy reagálni akarnánk rá, akkor elveszíthetnénk a hallásunkat és a látásunkat, tehetetlenek lehetnénk. Viszont mi arra szegeztük a hallásunkat, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Alkalmazkodtunk, vagy ráhangolódtunk arra, hogy meghallgassuk és engedelmeskedjünk annak, amit az Úr mond. Nem lehet egyik füllel arra hallgatni, amit Isten mond, a másikkal pedig arra, amit az emberek mondanak. Hiszen akkor egy belső konfliktusba, ellentmondásba kerülünk, szétziláltan nem tudjuk többé, hogy hol is állunk. De ha mindkét fülünket, teljes hallásunkat odaadjuk az Úrnak, akkor azt kell mondanunk, hogy Isten sokat bízott ránk, és ahogy megvan írva, akinek van, annak még adatik hozzá. Aki pedig azt feltételezi, hogy rendelkezik valamivel, attól elvétetik még az is, amiről azt hiszi, hogy rendelkezik vele. És én semmi esetre sem akarok közéjük tartozni, mert ez rossz lenne. Ha valaki azt képzeli, hogy van valamije Istentől, de voltaképpen nincs semmije, és ha még lenne is valamije, még az is elvétetik tőle, milyen szomorú lenne, vagy milyen szomorú ez a helyzet. Itt van egy nagyon fontos lecke. Isten országában nem henceghet senki teli szájjal. Mi mindannyian Istenünk kegyelmétől függünk, mindenünkkel együtt az elejétől a végéig. Kegyelemből lettünk megmentve. Kegyelemből, így hallottuk tegnap, építette meg Noé a bárkát, mert kegyelmet talált Isten előtt. Kik voltak mindazok az emberek, akiket Isten kegyelemben részesített? Olyan emberek, akikhez szólt, olyan emberek, mint te és én. És amit hangsúlyoztuk a tegnap este, sokan csak azt tudták, amit Isten szólt hozzájuk, és azt is csak abban az adott időben, vagy időre korlátozottan. Nekünk megvan ebben a korszakban Isten kegyelméből a teljes rálátásunk, egy összáttekintés. Én nem tudom, hogy Noé tudhatta-e, hogy Isten mit szólt Ábrahámhoz, vagy fordítva, akár korábban élt, akár később az egyik. Mindegyik talán csak azt tudta, vagy többnyire csak azt, amit Isten nekik személyesen mondott. Aztán meg lett adva egy összefoglalás az Ószövetségben, és mégis azt tapasztaljuk, hogy az emberek már nem tudtak mit kezdeni azzal, amit Isten mondott Ábrahámnak. Nekik megvolt a saját értelmezésük, a saját felfogásuk róla. Hasonló a helyzet az Új Szövetségben is. Nem arról van szó, hogy az emberek nem rendelkeznének vele, de saját gondolataik alapján kezelik. Istennek beszélnie kell hozzám és hozzád az ő igéje és az ő szelleme által, mielőtt megfelelően megérthetnénk őt. És azt hiszem, mi elmondhatjuk, ő szólt hozzánk ezekben a napokban, és nem példázatokban, hanem szabadon és nyíltan. Ami pedig még fátyolós, az úgyis Istenre marad. Így van megírva már az 5. Mózesben is, nevezetesen sokszor utalással voltunk már erre a szakaszra. Ami még el van rejtve, az az Úrnál, ami Istenünknél van, ami pedig már nyilvánvalóvá lett téve, az a miénk és a gyermekeinké. Ez így van, és így is marad. Egyikünk sem tud betekinteni abba, ami el van rejtve. Isten ki kell, hogy nyilatkoztassa, azután pedig kegyelméből közölnie kell velünk. Aztán arra is felfigyeltem a János leveléből vett íge szakaszban, hogy mi szükséges ahhoz, hogy közösségben legyünk egymással, és hogy közösségünk legyen Istennel. Amennyiben azt állítjuk, hogy közösségünk van vele, mégis sötétségben járunk, úgy hazudunk, és nem tartjuk magunkat az igazsághoz. Az igazság nem az, amit te és én állítunk, az igazság az, amit Isten kijelentett, Isten ígéje az igazság. Ó, milyen gyakran lehet hallani, hogy az emberek azt mondják, nos, igenis, én majd megmondom neked az igazságot, és aztán mindenfélét mondanak, csak nem az igazságot. Az ő értelmezésük szerint mondanak dolgokat, és azt hiszik, hogy ez az igazság lenne. De az igazság abban az értelemben, ahogyan Isten is érti, valójában Isten ígéje egyedül önmagában. Nem az, amit te és én mondani akarunk, hanem amit Isten mondott, az az igazság. És ezért van megírva, hogy szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígét az igazság. Nem az, amit mi néha úgy vélünk, hogy el kell mondanunk, hanem az, amit Isten már elmondott. A továbbiakban ez áll írva. Ha pedig mi a világosságban járunk, amint ő a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. Nem csodálatos ez? Egy másik helyen meg van írva, aki a világosságban jár, az nem botlik meg. Az ő útja ki van világítva, hogy merre megy, hova lép, azt látja. És ha van egy akadály az útjában, nem lesz ügyetlen, hogy tovább sétáljon és belebotoljon, hogy aztán még ne talán el is essen rajta. A lámpafény jelzi neki, és azt mondja, akadály van az úton, ennek tér félre, tér ki az útjából, vagy valahogyan világossá válik az ember számára, hogy mit kell tennie. Aki azonban a sötétségben jár, az szinte még saját magába is megbotlik. Igenis vannak emberek, akik az egyik lábukat a másik mögé horgasztják, és belebotlanak a saját lábukba. Ez is létezik. És ha valaki a sötétségben jár, akkor tényleg mindenben megbotlik, ami az útjába kerül. Hogy utána mindenki mást hibáztasson a saját ügyetlenségei miatt. Nem, senki más nem hibáztatható. Aki a világosságban jár, az látja az útat Istennel. Az nem botlik meg, nem buktácsol, hanem felnéz az ő Istenére, és az ő ígéje lámpás az ő, a mi lábainknak, és egy világosság az úton, amelyen járnunk kell. Ha pedig mi a világosságban járunk, amint ő a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és az ő fiának, Jézusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Itt a Golgota kerül előtérbe, majd az van írva tovább. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, akkor önmagunkat csapjuk be, vagy csaljuk meg, és az igazság nincs meg bennünk. Ez szinte ellentmondásnak hangzik, de nem az. Két dolog igaz. Igaz, hogy minden ember bűnben születik. Hogy született, nem azért lettünk bűnösök, mert ezt vagy azt követtük volna el. Mi már bűnben fogantattunk, bűnben születtünk, bűnösökként jöttünk már erre a világra. Aki tehát azt mondja, hogy nincs bűne, az meghazudtolja önmagát, vagy akár Istent is hazugnak állítja maga elé. Viszont aki hívővé lett, és nem tudja szívből megvallani, hogy Isten minden bűneinket Isten bárányára vetette, és ahogy János mondta, imé vegyétek tekintetbe magatoknak, az az Isten bárányja, aki elveszi a világ bűneit, az nem értette meg a megváltást. Egyrészt egy beismerő vallomás, hogy bűnben születtünk, és annak is számítunk Isten szemében. Másrészt pedig azt, hogy Isten bárányja elhordozta és kiengesztelte a bűneinket és vétkénket, és mi szabadokká lettünk téve. És ezért van itt az Úrnak ez az ígéje. Ezt a megfelelő fényben, rávilágításban kell látni, és akkor minden rendben van. Visszatérve arra az egy ígére, még a római levélből, és ezzel aztán biztosan befejezéshez kell jutnunk, szintén egy nagyon dicsőséges szava az ígének. Már előtte is megvan írva. Ennél fogva nekünk, akik erősek vagyunk, kötelességünk elviselni azoknak a gyengeségeit, akik nem olyan erősek, mint mi, és nem szabad magunkról kedvezően vagy megelégedetten gondolkodnunk, amennyiben azt gondoljuk, hogy valaki gyenge. Akkor nem az a feladatunk, hogy önelégülten tekintsünk önmagunkra, és azt gondoljuk, hogy nos, mi erősek vagyunk, hanem Isten ezen ígéje szerint az a feladatunk, sőt a kötelességünk is, hogy elviseljük azoknak a gyengeségeit, akik nem olyan erősek, mint mi, és ne tekintsünk önelégülten önmagunkra, és ne gondoljunk csak magunkra. Nagy különbség van akközött, hogy Isten jótétszése megnyugszik egy emberen, és akközött, hogy mi önelégülten, önzően tetszelgünk magunknak. Eközött egy ég és föld közötti különbség van. Az egyik az emberi önámítás, a másik pedig Isten kegyelme, amely a te életedre és az enyémre kihatással lett. És úgy van, hogy ki se lejtezhetjük magunknak, hogy hol foglaltunk álláspontot. Nem kell ahhoz matematikusnak lenni, hogy ezt valahogy meg tudjuk ítélni. És nem is kell túl sok minden idefent, csak egyszerűen meg kell állapítani, hogy milyen gondolkodásmóddal rendelkezünk. Szellemi beállítottságunk van valójában te benned és én bennem. Sem több, sem ennyi elég. Nem kell megkérdeznünk senkitől, ha igen, mit is gondolsz te tulajdonképpen rólam, és hogyan állok Isten előtt. Amikor Isten ígét olvassuk, hadd olvassuk el újra ezt a verset. Ennél fogva nekünk, akik erősek vagyunk, kötelességünk elviselni azoknak a gyengeségét, akik nem olyan erősek, mint mi, és nem szabad magunkról kedvezően vagy megelégedetten gondolkodnunk. Tehát ennél fogva részemről az ember gondolhat arra, amit az ember gyengeségnek neveznek, vagy akár azon túl is, és önelégülten vagy kedvezően tekinteni önmagára, másikat pedig megvetni úgy, hogy szinte valóra válik az Úr szava, ami önmagára vonatkozott. Mert ő volt a legmegvetettebb az emberek fiai között. És ez nagyon keményen a szíven érintett a mi Urunkat. Voltaképpen ő volt a legdicsőítettebb, a legnagyobb. Mögötte volt az egész sok ezer és sok ezer emberből álló tömeg. És egyszer csak a legjobban gyalázott, a legmegvetettebb, az emberek által elkerült, a kitaszított. Mindkettő ugyanabban a köppenyben. Egyszer a nagy hozsanna annak, aki az Úr nevében jön, aztán feszítsd meg őt. És hiszen tudjátok, itt elmondtam már, amikor Branham testvér beszélt erről, és azt mondta, ne felejtsétek el, ugyanazok az emberek voltak, akik azt kiáltották, hozsanna, hozsanna, akik később azt kiáltották, hogy feszítsd meg őt. A szívem mélyén azt gondoltam, Isten embere, ezt nem tudom elfogadni tőled, ez mégis két különböző csoport kell, hogy legyen, az egyik ezt kiabált, a másik azt. Ma már tudom. A leckék olyan sokat tudomásomra adtak, hogy ezt a dolgot illetően egyáltalán nem szorulok több tisztánlátásra. A személyes életben azonban néha az embernek szüksége van a leckékre. És valóban gyakran megkérdezem magamtól, hogy miért kell az embernek bizony útakat végigjárnia, és miért kell Istennek bizonyos szavait a saját testében, lelkében és a szellemében is beteljesedve látni, és miért kell átmenni ezeken a dolgokon, amelyekről korábban vagy ezelőtt csak elméletileg tudott, és aztán váratlanul a gyakorlatban utolér bennünket, saját magunkat. És mondom nektek, hogy az elmélet és a gyakorlat nagyon is nagyon messze van egymástól. Az egyik a fejünkben van, a másik pedig magában a dologban van, és nagyon is személyesen kell átélnünk. Itt folytatódik, és az van írva, nem mindenki éljen a fele barátja vagy embertársa kedvére, az ő hasznára és az ő épülésére. Hiszen Krisztus maga sem azért élt, hogy önmagának a tetszésére legyen, hanem ahogyan megvan írva, a téged gyalázók gyalázkodása, szemrehányásai én rám zúdultak. Itt bevonta mindazokat, akik Isten gyalázták, akiknek gyalázkodása Krisztusra zúdult, ők maguk pedig még csak fel sem fogták. De hiszen pontosan így van megírva a Zsoltár 69.10-ben. Itt ismét megvan adva, és be kellett teljesednie. Aztán olvassuk tovább. Így tehát mindaz, ami előzetesen idővel azelőtt megíratott, ami tanításunkra, hogy az álhatatos kitartás és a ma vígasztalás által, amelyet a szent írások nyújtanak, kitartsunk ragaszkodóan a reménységhez. Hogyan nyújtanak ezek vígasztalást? Nem csak szavakban, hanem megmutatják nekünk, hogy Isten minden helyzetben megsegített, és új utat mutatott a reménytelenségben, vagy a kilátástalan helyzetben is. És amikor így eljövök az összejövetelre, elhatározom magamra, és úgy értem, egyszerűen tartozol annyival a te testvéreidnek és a testvérnőknek, hogy elmond nekik, amíg az Úr nem ad új utasítást, addig legyenek elnézéssel, de hagyjanak engem nyugodtan ülni, és én a közidőben nem fogok mondani semmit. Nagyon is gyakran elhatároztam, hogy ezt megteszem, és újra eltökéltem magamnak. De azután elgondolkodok azon, hogy Isten mennyi értékes javakat adott nekünk kegyelemből. És ha nem is tapasztaltuk meg ez időben itt semmi világrengető dolgot, hadd örüljünk annak, amivel Isten már is megajándékozott, és amit adott. És ahogyan Péter is mondja, hogy annak megismétlésével a szellemi beállítottságot éberen akarta tartani mindarra, amit Isten a szent proféták és apostolok által kijelentett. Ha már nincs semmit, mit felmutatnunk, akkor elégedjünk meg egyelőre, vagy pillanatnyilag azzal, hogy örüljünk annak, amit Isten tett, és újra az ő beszédére, az ő szavaira, az ő kijelentésére összpontosítsuk figyelmünket, ahogyan a Zsoltárokban is elhangzott, hogy ezt hirdessük az eljövendő nemzedéknek. Isten nagy dolgokat tett. Néha Branham testvér azt mondta, vissza kell húzódnom, egy ideig csendben kell maradnom, aztán újra felléphetek majd. Egyszer egy helyen azt mondja, hosszú szakállot fogok növeszteni magamnak, és idegenvezető leszek ott, azon a területen, Alaszkában, és amikor Isten hív engem, akkor nyomban rendelkezésére állok, de nem jutott el idáig. Folyton meg akarta tenni, de abba a helyzetbe került, mint Jeremiás próféta. Amikor elhatároztam, hogy nem beszélek többé, úgy égett a csontjaimban, mint a tűz, és nem tudtam nem beszélni arról, amit Isten tett. Tulajdonképpen rajta kapom saját magam, hogy nagyon, ha ti tudnátok, hogy csak jó, hogy nem mindent tudtok. Lehet, hogy már túl sokat tudtok, de mindent mégsem tudtok. És így vannak bizonyos dolgok, amiken keresztül kell menni. És mennyire szeretnék elmenni valahova, ahol senki sem lát, és senki sem hal engem, és megvárni, hogy Istennek van-e valamilyen megbízatása. És mégis, akárhányszor eltökéltem magammal, és mégsem tudom megvalósítani. Én nem tudom, hogy Isten mit tervez. Egyet azonban tudok. Nem az én akaratom, hanem az ő akarata fog beteljesedni. Mert nem az én ügyemről, és nem a te ügyedről van szó, hanem Isten ügyéről van szó. És mielőtt belevágnánk, elhamarkodottam ebbe vagy abba, várjunk és szemléljük nyugodtan meg azokat a dolgokat, amelyeket Isten adott nekünk és ránk bízott. És amikor Isten elkezd cselekedni, amikor a tűzoszlop felemelkedik, akkor még mindig van idők elindulni és követni a tűzoszlopot és tekintetbe venni, hogy Isten akkor mit fog tovább tenni. Minden saját tevékenységünk amúgy is meg lesz büntetve azon a napon, mivel akadályozta Isten munkáját. Ha az emberi tevékenység Isten országában nem lenne akadály Isten számára, akkor mindenki azt tehetne, amit akar. De mivel az emberi tevékenység Isten tevékenységének az útjában áll, ezért egy akadály. Nekünk ki kell várnunk, amíg Isten tesz valamit, és akkor sikeres is lesz. Itt azt mondja tovább, ennél fogva fogadjátok el egymást szeretetben, ahogyan Krisztus is elfogadott benneteket Isten dicsőségére. Hogyan fogadott el Krisztus téged és engem? Úgy, ahogy voltunk, kívülről is, belülről is, minden tekintetben. Senki sem adhat hozzá egy könyöknyit sem a nagyságához, vagy most a szélességében ezt mindenki szabályozni. Tudja ugyan magának, de tudjátok, mire gondolok, Isten ígéje világosan megfogalmazza, hogy senki sem tud hozzátenni semmit az életéhez, egy sinnyit sem. Isten már mindent összeillesztett. Isten úgy fogadott el minket a Krisztusban, ahogy voltunk. És így nekünk is el kell fogadnunk egymást, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ha először mindenkit meg akarunk mustrálni, és mindenkit valahogy helyre pofozni, akkor nem lesz elég időnk magunkra gondolni, és nem leszünk készek, amikor az Úr eljön. Fogadjuk el egymást úgy, ahogy Isten is elfogadott minket Krisztusban, és akkor minden jól fog menni. Talán gyorsan felolvashatnánk még a 78. Zsoltárt, ami különösen a szívemhez szólt. Az egyik azoknak a gondolatoknak, amelyeket ki kell fejtenem ebben a körlevélben, különösen ezekkel a titkokkal és az Úr rejtélyes nyelvezetével kapcsolatban, amikor itt azt mondja, figyelj a tanításomra, én népem, az oktatásomra, kölcsönözzétek füleiteket száján szavainak. És mi következik ezután? Jönnek a példabeszédek, jönnek a rejtélyek, és hallják, de nem értik, észlelik és felfoghatatlan számukra. Azt mondja, hogy írja itt tovább, meg akarom nyitni a számot, hogy példabeszédekben beszéljek, rejtelmeket teszek közhírre a régmúltból. Ők hallották ugyan, de nem értették meg. És azt, ami rejtélyekbe lett beburkolva, meg kell hagyni úgy, amíg el nem jön az ideje, amikor Istennek tetszik, hogy kinyilatkoztassa és megismertesse, miről is van szó. Az ember nem vághat bele önkényesen a saját belátása szerint az isteni dolgok kifürkészésébe vagy kifejtésébe. Mi csak egy dolgot tehetünk, kivárni, amíg a Szent Szellem fel nem tárja előttünk, amíg Istennek tetszik, hogy ő maga megtegye a dolgot, hogy megvalósítsa azt. Egy más út nem létezik. Aki megpróbálja értelmezni a Branham testvér bizonyos kijelentéseit, az meg fogja állapítani, hogy annyi különböző kijelentést tett egy és ugyanarról a témáról, hogy semmi értelme nincs elkötelezni magunkat ennek vagy amannak, hanem ki kell várni annak beteljesedését. Végül is rá volt kényszerítve, hogy így tegye, hogy az emberek megszégyenüljenek a saját értelmezéseikkel és magyarázataikkal, és a legvégén meg fog maradni Istennek egy magva, amely tanúja lesz annak, hogy Isten mit fog tenni a kegyelem időszakának a végén, a legvégén. És ezt minden bizonnyal, bízalommal kivárhatjuk. Én ezzel már igazán nem sietek. A sietség csak a lélek üdvösségére nézve hasznos. Siess, ments meg a lelkedet, és ha a lélek meg lett mentve, akkor már senkinek sem kell sietnie, akkor már csak ki kell várni, Istennel kell járni, és belsőleg ráhangolódni arra, amivel Isten meg akar ajándékozni. Itt az van írva, hogy Isten bevessék a bizodalmukat, és meg ne feledkezzenek Isten jó téteményeiről, és megtartsák az ő parancsolatait. A feladatuk az, hogy tájékoztassák az utódaikat, tanítsák a gyermekeiket, akik majd megszülettek nekik, és mondják el nekik, hogy Isten bevessék a bizodalmukat, és meg ne feledkezzenek Isten tetteiről. Igenis, ő mindent megtett. Élelmet hullatott le a tábor kellős közepére, oda, ahol laktak, csak keleti szelet küldött, és az magával hozott mindent, amire szükségük volt. Itt az áll írva a 25. versben, angyali táplálékot ettek mindnyájan, vándor élelmet küldött nekik, hogy jól lakjanak. Keleti szelet küldött az égen, és hatalmával meghozta a déli szelet. Húst szúdított rájuk, mint a port, és szárnyas madarakat, mint a tenger homokját, annyit. Képzeljétek csak el magatoknak, a táboruk kellős közepén nem csak a manna hullott le, hanem a madarak is. Ott volt a hús, a tollazat még rajta volt, frissen vehették és elkészíthették maguknak. De hiszen Istennél minden dolog lehetséges. Amennyiben azt mondja, most pedig álljon elő 1 millió ebből és abból a következő pillanatban, már ott is van. És ha azt mondja, a szél hozza le magával ide a táborba, akkor jön a keleti szél és a déli szél, együtt elhozzák a dolgot, és az leesik a megfelelő helyére. De hiszen a mi Istenünknek minden lehetősége megvan, amire egy ember gondolhat, és amire még csak nem is gondolhat. De hiszen mi nem tudjuk még messziről sem felfogni és felmérni mindazt, amire ő képes. hadd fejezzük ki újra bizalmunkat ő iránta, és hogy ne járjunk úgy, ahogy itt meg van írva. Ők pedig csak a szájukkal kétszínűsködve áltatták őt, és a nyelvükkel hazudoztak neki, mert a szívüket nem tették függővé tőle, és szövetségét sem tartották meg hűségesen. Bárcsak lenne, hogy nehogy valóra váljon az az íge bármelyikünkben is, senki esetében közülünk, akik szeretjük Istent, hogy ne mondjunk valamit a szánkkal, és ne hazudjunk a nyelvünkkel. Amikor azt mondjuk, ó Istenem, én szeretlek téged, akkor hadd legyen ez igaz. És tudjátok, mikor igaz? Akkor igaz, ha megegyezik az ő igéjével. Ha szeretni tudod Istent, vagy szeretni akarod Istent, akit nem látsz, hogyan teheted meg, hanem szereted a testvéredet, akit látsz? Az ember mondhatja százszor is, mondhatja térden állva, állva, fekve, állhat, fejjel, lefele is, és mondhatja, ó Istenem, de mennyire szeretlek téged. És ha nem szereti a testvérét, akkor mégiscsak egy hazug, és a nyelv becsapta őt, és a szíve megtévesztette őt. Nem tudja, hogy mit mond, hazudik önmagának. De hiszen Istent senki sem tévesztheti meg, mert Isten nem csak, hogy átlát és kimondott a szavakon, hanem átlát a szívek gondolatain is. Ők azonban a szájukkal kétszűnösködtek neki, és a nyelvükkel hazudoztak neki, mert szívüket nem tették tőle függővé, és szövetségét sem tartották meg hűségesen. Isten kötött velünk egy szövetséget a Golgotai kereszten. Egy érvényes szövetséget. Minden ember, aki részese lett ennek a szövetségnek, nem tehet mást, mint hogy ezt az isteni szövetségkötést a magáénak vállalja, azáltal, hogy igénybe veszi. És azt kell mondanunk, ott van az Úr teste, az ő testének minden egyes tagja, meg lett ott vásárolva. A vér sokakért kiontatott, és mindenki, aki Jézus Krisztus testének egy tagja, felismeri és megkülönbözteti az Úr testét, és úgy tekint önmagára, mint egy tagra, és azt mondja, Uram, én kegyelemből az elsőszülöttek gyülekezetéhez tartozhatom, azokhoz, akik elhivattak, akik külön lettek választva, akik eleve elrendeltettek a világ megalapítása előtt. Azok, akik nem tesznek különbséget az Úr teste között, önfejű döntéseket fognak hozni. Aki az Úr testéhez tartozik, az megkülönbözteti az Úr testét, és úgy látja, és úgy tekinti önmagát, mint aki ennek a testnek a tagja. És nem csak önmagát látja egyedül, hanem minden testvérét és testvérnőt, Jézus Krisztus testének a tagjaként a kegyelem által. Ezzel ajándékozzon meg Isten engem, és ezzel ajándékozzon meg mindannyiunkat kegyelemből. És akkor, amint tudjátok, Salamon keresztül Isten egy egyszeri példát adott az Ószövetségben. Amikor az asszonyok két gyermekéről volt szó, és milyen nagyszerűen nyilvánvalóvá vált ott az isteni bölcsesség. De mégis az volt a tény, hogy az asszony, akinek a gyermeke nem volt a sajátja, akinek a gyermek nem volt a sajátja, azt mondta, oszd meg, és senkinek sem lesz valami belőle. És az asszony, aki megszülte a gyermeket, a szíve alatt hordta, azt mondta, nem, ne tedd, hagyd életben. Ez volt az anya, ez volt az isteni bölcsesség megnyilvánulása. Tudjátok, hogy mi az Úr gyülekezete vagyunk, hogy ha mi az Úr gyülekezete vagyunk, és megszületett hívők, vagy gyermekek lettünk, aki most még mindig azt mondja, hogy legyen megosztás, és így tovább emberek. Nem kell megkérdezni senkit, a dolog önmagáért beszélt, önmagáért dönt. Csak azok beszélnek úgy, akik nem hordtak semmit a szívük alatt, akik nem voltak tanúi a születésnek, akik nem viselték el a vajudás fájdalmait. Mit mondott Pál apostol? Nektek ugyan 1000 fegyelmező mesteretek van, de csak kevés atyátok van a Krisztusban. És azt mondja, ismételten fájdalmakkal szüllek titeket. Aki nem szült fájdalmakkal, aki nem szenvedett szülési fájdalmakat, akinek nincs együttérzette mindazokkal, akik hozzáadódta, akik Isten országába beleszülettek, ha azt könnyen osztozni tud minden oldalról. A motto szerint nem mindenkinek jut egy szeret a tortából. De aki hordozója lett a születésnek, aki azelőtt a szív alatt hordozta, azokkal más a helyzet. Ők nem osztoznak. Ők azt mondják, hagyd meg egészben úgy, ahogy van. Ez összetartozik. Felfogjátok a dolgok értelmét, hogy megkülönböztessük az Úr testét. Ez az asszony meg tudta különböztetni, és tudta, én a szívem alatt hordtam a gyermeket. Hadd legyen a másik asszonyé, csak hogy a gyermek maradjon életben. Itt megmutatkozott az isteni bölcsesség. Ó, én mondom nektek, aki az Isten országát a szívén viseli, aki Isten országában van, és akinek része van benne, az nem bánhat könnyelműen a dolgokkal. Számára az élet és a halál közötti kérdés, és azt mondja, nem, ne osszátok meg, hagyjátok egészben, mert én a szívem alatt hordtam. Ó, bárcsak Isten megsegítene bennünket, hogy ezt a bensőséges, a szellemtől kieszközölt szeretetet valóban a szívünkben hordozzuk kegyelemből. Legyen ez mindannyiunk kívánsága és imája. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked a te drága és szent ígédet, köszönjük a te kegyelmedet, amely megtartott és hordozott minket egészen eddig az óráig, eddig a pillanatig. Urunk, előttbe tárjuk neked Bock testvérnőért is a közbenjárását Dél-Németországból. Légy az ő segítségére, avatkozz te bele, Uram. Uram, tudjuk, hogy te pontosan tudod, mire van szükség, mire van szükség, Istenem, és ezért feltekintünk te hozzád ebben a pillanatban, Uram, és kérünk téged, Uram, adj segítséget, adj megmentést, adj szabadulást. Áldj meg, Uram, Istenem, te tudod, mire van szükség. A te szent nevedért, magasztalva légy te, Uram, a te kegyelemem az órájáért is, az áldásért, amelyet kegyelemből elfogadhattunk. Halleluja! Légy továbbra is velünk, ez a mi buzkó imánk, a Jézus nevében. Amen.